Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim! Amikor legutóbb szeptemberben itt álltam, akkor úgy fejeztem be, hogy a műalkotások megölelnek minket, oltalmukba vesznek minket. Olyanok, mint a kitárt szárnyú triptihonok. El is hoztam az akkori installációt, ott van a Jézus oltárnál, hogyha időtök, kedvetek engedi, akkor távozáskor képzeletben odafesthetitek a három kedvenc evangéliumi képeteket, jeleneteteket. Azt mondtam, hogy a művészet egyaránt magához öleli a hívőt és a hitetlent, egyaránt nyújtja mindenkinek a pátoszát. Ám csak aki magához tudja szorítani, magához tudja ölelni a szakrálist, csak az lesz részese ennek a misztikus ölelésnek. Hát valahogy így van a képzelettel is. Oltalmába vesz, örömöt ad, bátorít, vigasztal minket. És így van a hittel is. A hit is oltalmába vesz, bátorít, vigasztal minket, és örömmel tölt el. A hit örömöt ad. Képzeljétek, hogy még a fogócskázásnál is nagyobb örömöt ad a hit. Azt mondják Árpádházi Szent Erzsébetről, hogy amikor gyermekkorában fogocskázott a játszótársaival, akkor úgy irányította a játékot, hogy mindig a kápolna közelébe érjenek, ott játszanak, hogy legyen alkalma bepillantani legalább, vagy akár oda menni az oltárhoz. A hit vigasztal és bátorít minket. Ugyan ő, Erzsébet mondta azt az úrnak, amikor szeretett férje meghalt, hogy Uram, hogyha csak azt kérnéd, hogy egyetlen egy hajszálamat adjam azért, hogy támaszd fel szeretett Uramat, akkor sem tenném. Legyen meg a te akaratod. A kezdéskor héberül hallottuk, majd magyarul is a 139. Zsoltár egyik részletét. Számomra a hit egyik legszebb példája ez a Zsoltár, és a képzeleté is. Talán azért szeretem különösen ezt a Zsoltárt, mert azon túl, hogy himnikus, azon túl tele van személyes én-te kapcsolattal. Dominál benne az én-te kapcsolat. Ugyanis a hit csodája nem más, mint párbeszéd Istennel, és ennek gyönyörű példája ez a Zsoltár. De azért mégis csak kíváncsi voltam rá, hogy ez tényleg így van, mennyire sajátja, és egy ilyen csúnya nevű vizsgálatot, egy konkordancia vizsgálatot végeztem el, ami azt jelenti, hogy a kulcsszavait, a Zsoltár kulcsszavait összevetettem a Bibliában előforduló szavakkal, mert kíváncsi voltam, hogy ennek a Zsoltárnak a különlegessége abból fakad-e, hogy különleges szavak vannak benne. Hát mutatom a vizsgálat eredményét, csúnya, sűrű a kép, nem is kell elolvasni, azt talán lehet látni, hogy néhány helyen pirossal ki vannak emelve a szavak, néhány helyen ki vannak vastagítva. A pirossan írott szavak a megvizsgálsz, ismersz, veséimet felfoghatatlanok, azt jelenti, hogy sehol másutt a Bibliában ezek a szavak nem fordulnak elő. A vastagon szedett kifejezések, amelyek jócskán vannak, soronként három, vagy még több is, azok pedig a személyes én-te kapcsolatot illusztráló szavak. Tehát mindez arra utal, hogy a dialogizálásnak nagyon benső foka jelenik meg, és nagyon kevés Zsoltárnak csak sajátja ez. Ámulattal és csodálattal sorolja fel a Zsoltáros az Úr gondviselő és teremtő tetteit. Hisz és képzel. Képzeletében bejárja életének szakaszait és a világ mindenség összes terét. Amikor olvasom ezt a Zsoltárt, akkor szeretek megállni az első versnél. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Olyan gyönyörű, olyan szép, hogy egy ideig nem kíván folytatást. Ha itt ennél a versnél itt megállunk, ebben a mostban megállunk, akkor mi is átérezzük ennek a meghívását, ennek a személyességét. ezt a bizonyos mostot, hogy valahol megállunk, és valamit a mostban nagyon átélünk, ezt elég nehéz átélni, mert a mostban élés, ez összeszedettséget, átadottságot kíván. A képzeletünk pedig általában távlatos és a jövőre irányul. Kevésszer a mostra irányul a képzeletünk. És most egy közös játékra hívlak meg benneteket, egy képzeleti játékra, hogy most éljük bele magunkat a mostba. Lesz pár másodperc szünet, addig próbáljuk átélni ezt a bizonyos mostot. Tehát képzeld el, hogy te most itt vagy. Képzeld el, hogy Isten most itt van. Bűvöljön el minket a most. Sikerült? Talán a következő játékrész az könnyebb lesz, mert most arra koncentráljunk, hogy frissítsen fel, pesdítsen fel minket a most. Hiszen boldogok mikor vagyunk? A mostban. Boldogságérzést a mostban érzünk. Ezt csak a mostban tudjuk átélni, megélni. Hát akkor tegyen minket boldoggá a most. Azért fontos, hogy a mostot át tudjuk élni, mert ez egy misztikus kapcsolat, egy hitgyakorlás, egy tanúságtétel. És most képzeljük el, hogy egy nagy hittudományi konferencián az történik, hogy az egyik előadó kiáll, és csak ennyit mond. Tisztelt konferencia, hiszek és boldog vagyok. További jó munkát, köszönöm a figyelmet. Hát talán megbocsátjátok a képzelgésemet, hogy egyszer én szeretnék lenni ez az előadó. De kicsiben most is kipróbálhatjuk. Megvalósíthatom. Képzeljétek el, hogy két szólamban beszélek. A felső szólamban mondom, amit mondok, és képzeljétek el, hogy az alsó szólamban meg végig azt mondom, hogy hiszek és boldog vagyok. Amikor hallottuk a héber nyelvű zsoltárt, vagy amikor elolvassuk otthon magunk magyarul, vagy amikor imádkozunk, akkor a képzelet és a hit legerősebb egységében vagyunk. A talán és a bizonyos egységében. A költészet és a hittudomány egységében. A vágy és a cél egységében. Én mindig ilyet érzek, amikor elmélyült az imám. És akkor megbocsájtom a világnak az ellenem elkövetett bűneit, és felismerem, hogy a világban több a szépség, és hogy az életem boldog. Elmondok egy regényből valami nagyon szépet. A Márquez 100 év magány című könyvében van egy rész, amely arról szól, hogy Makondó falu minden lakóját megfertőzte az álomkor, és ez emlékezetvesztéssel is járt. És erre azt a módszert találták ki, hogy mindenre ráírták a nevét. Ez egy asztal, ez egy szék. És például a tehén nyakába akasztott táblán ez volt. Ez tehén. Minden reggel meg kell fejni, hogy tejet adjon. A tejet pedig fel kell forralni, majd kávét kell beleönteni. A falu főutcáján pedig felállítottak egy nagy táblát. Van Isten. Hát az embernek szüksége van rá, hogy leírja, kimondja a mondatot, van Isten. A makondóiak is úgy érezték, hogy semmit sem ér, hogyha tudják, hogy mi az asztal, mi a szék, és mit kell a tehénnel tenni, hogyha nem tudják, hogy van Isten. A világ nem magyarázható Isten léte nélkül. Ha nem hinném, hogy Isten ott van a reggeli csúcsforgalomban, a gyöngyvirág illatában, a Balaton viharában, vagy ott van a gyontató fülkében, akkor hogyan is hihetném el, hogy Isten ott van a mennyben? Igen, Isten gondviselése felfoghatatlan, de ettől még létező. Az értelem által felfoghatatlan, de mégis a világmagyarázat része. A világmagyarázat része, hogy az ember Istenről gondolkodjon. A hit és a képzelet azok világmagyarázat tényezők. A hit és a képzelet szorosan összefügg ebben a világmagyarázatban. De még mielőtt további példákat hoznék hit és képzelet kapcsolatáról, jelentőségéről, két dolgot leszögezek. A képzeletről nem gondolom, hogy hatalom. Szokták így jellemezni, de ilyen értelemben butaság róla beszélni. Hatalma csak Istennek van. A második, hogy a képzelet szorosabb kapcsolatban van az értelemmel, mint a mítosszal. Ugyanis a mítoszban nincs okkeresés. A képzeletet a mítosz csak arra használja, hogy átlelkesítsen, megszemélyesítsen eseményeket, dolgokat. Az a képzelet, amely mítosz teremtő, az csupán érzelmi és indulatú elemeket tartalmaz. Ezért van, hogy a mítoszok istene ugyanolyan érzelmekkel, indulatokkal rendelkezik, mint az ember, és ezért van, hogy a mítoszok istenét le lehet kenyerezni áldozatbemutatásokkal, a jó akaratát meg lehet nyerni. Tehát a mítosz ezt teszi a képzelettel, pedig a képzelet ennél többet is tud. Előkészíti az intellektuális tevékenységet. Utóbbi illusztrálásához itt van egy rajzolat. Mielőtt értelmeznénk, hogy mi ez, értelmünk megfejteni, hogy mi ez, a képzeletünk előkészíti ezt az értelmezést, letapogatja, megragadja a jelentést az értelem számára. És ezután fogalmazzuk csak meg, hogy ez egy keresztény szimbólum, jelkép. Tehát a hal szimbólum látható a dián. Tehát van egy kép, van egy érzéki forma, egy látható kifejezése egy fogalomnak, egy szimbólum, egy képzeletben elvonatkoztatott jel, és ez közvetítődik az értelem felé. Azt mondtam, hogy a hit és a képzelet világmagyarázat tényezők. De miért van szükségünk arra, hogy a világot megmagyarázzuk? Azért, mert bűnbe estünk. Előtte a teremtés és az öröklét valóság volt. Nem kívánt magyarázatot, de a bűnbeesés megfosztotta az értelmünket attól, hogy a valóságra igazából rálássunk. A bűnbeesés érintette a képzeletünket is. Már nem tudjuk elgondolni, elképzelni Isten velünk való tervét. Már nem tudunk a kiteljesedésről úgy gondolkodni, mint valaha a paradicsomban lehetőségünk volt rá. A bűnbeesésnek áldozata lett a képzeletünk. Nem tudjuk, miként lesz életünk végén. Pedig Ádám és Éva számára az édenkert még valóságos volt. Nem volt semmi, ami irreális lett volna az Édenben. Ma a művészet nyújtja számunkra azt, ami a paradicsomi képzeletünknek még része volt, vagy ami arra emlékeztet minket. Ezen a képen Isten is ott van, Ferenczi Noémi odaképzelte, és odaképzeltük mi is, odaképzeljük mi is. A teremtés Istentől van, tehát a teremtést ábrázoló képen ott van Isten. Az a mondat jut eszembe, amit Pavel Florenszkij mondott Rubljov ikonjáról, hogy Rubljov szent háromsága létezik, tehát létezik Isten. Isten mindenben ott van, amit látunk, hallunk. És most próbáljuk ki. Tudjuk-e, tudjátok-e úgy hallani a következő zenét, amelyben Isten benne van, vagy amely Istenhez vezet minket, amelyik hozzávezet?
Thank you.
Ezt a gyönyörű zenét az orosz ortodox liturgiában a húsvéti időben a homília után éneklik. Szakrális zenét hallottunk. Megragadta a lelkünket, megragadta a képzeletünket, sugározta a hitet. Minél inkább megragadja a lelkünket, a képzeletünket egy zene, egy festmény, egy irodalmi mű, annál magasabb hőfokon sugározza a hitet. Sugározza a hitet az ész, az értelem számára. Hát hogyan? A képzeleten keresztül. A művészi alkotás segíti a hit kifejezését. És minél művészibb a képzelet, annál lendületesebben löki előre a hitet az értelem számára. Ne felejtsük el, hogy a hitnek nagyon fontos az értelmi dimenziója. És az hit értelmi dimenziója az a képzeleten keresztül jut el az értelmünkhöz. Erről a gyönyörű Csajkovszki zenéről eszembe jutottak az orosz írók, és eszembe jutott a nemrég újraolvasott Anna Karenina. Sokáig úgy éreztem, hogy Anna Kareninához nincsen közöm, hiszen nem vagyok férjnél, és ha lennék, sem csalnám meg, és egyáltalán soha nem kívántam se Pétervár, se Moszkva utcáit járni. Aztán tavaly nyáron üzent nekem ez a regény. Üzent az életforma választás küzdelmeiről. Nem Anna Karenina helyzetében voltam, de ő jutott eszembe. Megértettem, és ő megüzente, hogy ő is megért engem. Sokat gondolkodtam, hogy ilyenkor milyen folyamatok játszódnak le. Akkor, amikor egy regény alak üzen nekem. Aztán rájöttem, hogy addig nem elevenedik meg egy regényhős, amíg nem csupán úgy gondolok rá, hogy én el tudom képzelni őt, hanem csak akkor, mikor már azt is el tudom gondolni, hogy ő is el tud képzelni engem. Más szavakkal, addig nem eleven az ő léte, amíg nem tudom átélni, nem tudom elképzelni, hogy bármikor rám nézhet, bármikor hozzám szólhat. Mert nem én tekintek bele a világába, hanem ő lép bele az én világomba, az én életembe. De ennél bódítóbb a dolog, hiszen Anna élete úgy kezdődött, hogy Tolsztoj elképzelte. Az Annának lenni élménye, tehát régebbről ered. Tolsztoj is volt Anna. Tehát az történik, hogy elképzeljük azt, aki valaha egy elképzelt volt. Anna Karenina bármikor is találkozik vele az ember, mindig üzen, mindig elmondja azt, ami a szívében van. És valószínűleg senki más, se Karenin, se Vronszki nem érti meg őt úgy, mint ahogy, és nem aggódik érte úgy senki, mint ahogy mi, akik olvassuk. Nem figyeljük olyan aggodalommal az útját, mint az olvasók. Amikor betöltött ez a regény, az nem önállítás volt. Valóságos és egyben fantasztikus volt a cél beleilleni a világba, mint ahogy a lábam a cipőbe. De beleilleni a világba, ahhoz kell a hit is. Már említettem, hogy a hit és a képzelet világmagyarázat. A hit azonban nem tudás, hanem értés. Nem kifejlesztjük, hanem ajándékba kapjuk. Nem automatizmus, hanem döntés. Amellett döntünk, hogy megnyílunk Istenre. Elfogadjuk, hogy részesülünk az életéből. De hívő vagyok akkor is, amikor azt képzelem, vagy arra gondolok, hogy de jó, hogy amikor valaki bejön az ajtón a templomba, és éppen ő történetesen bűnös, akkor nem szakad rá mennyezet. És azért jó, hogy ezt így gondolom, mert akkor bejöhetek én is. Kedves testvérem, hiszel-e a hitedben? Vagyis elhiszed-e azt, hogy Isten itt van? Mert látni, hallani, megérinteni nem fogod tudni őt. Azt mondja Eckhart mester, ha bármit gondolsz, hogy ő az, ő nem az. Amikor Istenről képzelődünk, hogy hol van, mit tesz, mit gondol rólam, akkor azok a hit jelei, azok a hit kérdései. A hittel dolgozni kell, a hitet táplálni, gazdagítani kell. Például a képzeletünkkel. De ne gondoljunk arra, hogy ez valami kiváltságos dolog, hogy képzelünk. Nem kell ez művésznek lenni. Isten mindenkinek adott képzeletet, pont annyit, amennyi kell, amennyire szüksége van az illetőnek. Te is, testvérem, te is elképzelted már, hogy a bensődben ott lakik Isten, de nem kellett ehhez költői képzelet. Te is elképzelted már a feltámadás jeleneteit, de ez nem kellett festői képzelet. Te is elképzelted már a zsoltáros énekét, de ez nem kellett zeneszerzői képzelet. Kedves testvérem, amikor ma este átadod magad a zenei élményeknek, a képzőművészeti élményeknek, az irodalmi élményeknek, ha elképzelsz egy ikont, elképzeled életed valamely magasztos eseményét, akkor a lelked megtelik titokkal. A képzelettől létrejön egy érzékenység, egy izzás. És ez a képzeletben létrejött érzékenység és izzás azt közvetíti az értelmednek, hogy hiszek. Így történt ez Dienes Valériával is, a filozófus táncteoretikus íróval is. Idézem az ő megtérésének történetét. Beléptem a legelső gyóntatószékbe, ami szabad volt, és azt mondtam, hogy most egy életgyónást akarok végezni. És akkor elkezdtem mondani, körülbelül 3/4 óráig tarthatott. És amikor mindent elmondtam, akkor a pap feloldozott, és azt mondta, hogy másnap menjek áldozni. Mondtam neki azonban, de nézze, én nem egészen hiszem azt, hogy ott van a Krisztus. Odaállhatok én ezzel a lélekkel? Azt felelte nekem, oda. Csak amikor már megy, akkor csak annyit gondoljon, hogy én szeretném elhinni, ha tudnám. Csak szeretném elhinni. És aztán menjen oda és áldozzon. Hát én másnap reggel mentem, és oda mentem ezzel a gondolattal. Csak arra emlékszem, hogy amikor vettem a Krisztust, akkor visszamentem a helyemre, és ottan olyan zokogás fogott el, hogy alig tudtam magamhoz térni belőle. És akkor még utána is, egész nap. Este, amikor hazamentem, akkor egyszerre valami érzés alakult bennem, hogy ez a szoba tele van, és hogy az a valaki, akivel tele van, az itt van. Az biztos, hogy az egy olyan erős jelenlét, csak úgy zokogott bennem, Isten, Isten, tehát itt van. Nekem tehát nagyon érdekes volt ez a gondolat, és most már beszélhetnek akármit, hogy van vagy nincs, mert én már most tapasztalom őt. És akkor soká-soká, leírhatatlan szépségű és mélységű, olyan átadottságban éltem, hogy nem is tudom, hogy ez meddig tartott. Csak belement az éjszakába. Egyszer egy felmérés keretében megkérdezték az embereket, hogy melyik volt számukra a legnagyobb hatású, legnagyobb erejű prédikáció. Valószínűleg nem volt reprezentatív a felmérés, mert ha az lett volna, akkor vagy Laci atyának, vagy Miklós atyának kellett volna nyernie, de hát a nem reprezentatív válaszok szerint Martin Luther King Van egy álmom kezdetű prédikációja nyert. Az tény, hogy az az elképzelés, hogy a világon egyszer majd minden ember megfogja egymás kezét, az egy szép elképzelés, az egy szép vízió. De hit nélkül hiába a vízió, hiába a képzelet. A hit azt fejezi ki, ami a teremtett ember célja, amit majd elér. Egy prédikáció a keresztény élet része. Abban segít minket, hogy ezt a célt elérjük. A prédikáció elfogadása a hit üzenetének az elfogadása. Az elképzelt eljövendő befogadásáról, megvalósulásáról. A prédikáció, amelyet nap mint nap hallunk, a képzeletünkben megelevenik és hitet ad. És most felmerülhet bennetek testvérek, hogy a misztikus élményeknek mi közük a képzelethez, mi közük a hithez. Ha röviden és drasztikusan szeretnék válaszolni, akkor azt mondanám, hogy semmi. Nem hívő embert is érheti misztikus élmény, lásd Saul és Ágoston. És a képzelet aktivitása sem kell hozzá. Ilyenkor az üzenetek egy kegyelmi csatornán keresztül érkeznek, tőlünk függetlenül. Nem kell, hogy ezt elképzeljük. Ilyenkor nem képzelünk, és nem egy képzelt helyzetben vagyunk. És nem annak a folytatásáról van szó, hogy mi éppen valamit képzelünk, hanem teljesen váratlanul ér minket ez az eset. A napokban nagy szükségem lett volna rá, hogy este dolgozni tudjak. Lemondtam mindent, hogy végre belevethessem magamat a munkába. Ám Jézus szólt hozzám, add nekem ezt az estét. Meglepődtem, mert akkor éppen nem az eljövendő esti munkáról gondolkodtam. Nem volt a gondolataimban ez egyetlen. Boldogan igent mondtam. Erre az estére nagy szükségem lett volna, de mégsem úgy gondoltam, és most sem úgy gondolom, hogy ez valamilyen hősi estet volt, hogy én erre igent mondtam, hogy ad nekem ezt az estét. Egyszerű és természetes volt a kérés is, és az igenem is. És nem is sírtam, mint általában szoktam a kapcsolat jeleinél. Ezt a kérést teljesen reálisnak éreztem. Világosan tudtam, hogy ezt nem én mondtam, és nem én képzeltem, hanem egy kegyelmi csatornán érkezett hozzám. És testvéreim, nem voltam a földig megrendülve, mint ahogy valaha ezt elképzeltem, hanem egy egyszerű boldogság volt bennem azért, hogy Jézusnak adhatom az estét. A hit és a képzelet összefüggéseit a következőkben festmények segítségével mutatom be. Giotto festményét látjuk, kissé felülnézetből, így senki sem takar senkit, nem kell frontálisan festenie, mint Leonardónak. Kevésbé ismert ez az utolsó vacsora kép, mint ahogy Veronese és Tintoretto által megfestett utolsó vacsora képek sem elég ismertek, azokat sem tudjuk kapásból felidézni. Ezen a képen erős szimbólumok vannak. Még akkor is, hogyha azt látjuk, hogy ezek nem hangsúlyosak. Nem hangsúlyos a bor és a kenyér. Egyébként más képeken sem, más utolsó vacsora képeken sem. De tudjuk, hogy ott van, és ez elég. Ami itt ábrázolt, ami itt történt, azt az ész csak a szimbólumok segítségével tudja felfogni. A vallásnak, a hitnek szüksége van ezekre a szimbólumokra. De ez nem azt jelenti, hogy a képzelet teremti a hitet, hanem azt, hogy a hit az csak a képzelet segítségével fejezhető ki. Tehát nem a képzelet teremti a hitet, hanem a hit csak a képzelet segítségével fejezhető ki. Tehát nem azért hiszünk, mert el tudjuk képzelni az utolsó vacsora jelenetét, hanem ez segít minket abban, hogy a hitünkről beszéljünk, hogy a hitünket megfogalmazzuk, hogy a hitünkről gondolkodjunk. Vagyis nem a fantáziánknak köszönhetjük a hitünket, de a hitünkről beszélni, a hitünket kifejezni, ehhez szükség van a képzeletünkre. Közvetítő kell, hát ehhez kellenek a szimbólumok, és ehhez kell például ez a festmény. Következő kép Friedrich reggel az óriás hegységben. Ez egy olyan reggel, és ez olyan hegy, amely át van lelkesítve. Anyagokat látunk, köveket, ködöt, de igazából nem ezeket, hanem valami érzék felettit. Ennek a tájnak Isten szaga van. A vallás élményét fedezzük fel benne. Igazából nem is gondolunk semmire, csak isszuk magunkba a képet, az élményt. Ezt az élményt nem tudjuk gondolkodási sémákba beleilleszteni. Viszont a képzelet az jelentéseket, tartalmakat ad ehhez a képhez. Most kérdezem, hogy ki nézte a gránit tömböket? Valószínűleg nem sokan néztétek azt, és ha néztétek is, nem hosszan, mert mindenkinek óhatatlanul is a feszületre tévedt a tekintete, amikor felfedeztük, akkor inkább azt néztük. Nem tudunk más tenni, mint a feszülethez emelni a tekintetünket. Ha megnézzük a képet, akkor a földi tér és az égi tér között van egy pára felhő, mint egy elválasztandó a két szférát. Ez jelzi azt akár, hogy akadály van a kettő között, hogy nincs átjárás. De mi mégis ott vagyunk. Tudjuk, hogy igazából nincs átjárás, de legfőbb vágyunk, hogy átjárhassunk. Most kinagyítom, nem lesz ilyen jó minőségi a kép, de megnézzük, hogy ott van egy feszülethez felkapaszkodó alak, ott vagyunk mi. Bár a feszület az pont a fejünk felett van, pont azon az elválasztó vonal határán van, illetve hát fölé nyúl, a fejünk fölött van a horizont, tehát mi nem tartozunk oda, abba a szférába. Mi még mindig a párás, ködös szférában vagyunk, csak a feszület ér fel a tiszta égig. De azt akarjuk, hogy eljussunk oda. Most nézzük tovább ezt a képet, képzeljük továbbra bele magunkat ebbe a képbe, zenével együtt. Gondolom, kiki különböző képtartalmakat élt át, és különböző élményeket élt át, miközben néztük a festményt, hallgattuk a zenét, de egyben valószínűleg közösség voltunk, átéltük az Isten élményt, Isten valóságát. Ugyanis ez a reggel és ez a hegy valami többnek a kifejezője. Mi történik ilyenkor velünk? A hitnek számtalan összetevője van, ami az értelmünkkel felfoghatatlan. Ezeket az összetevőket a képzelet juttatja el hozzánk, úgy, mint ahogy most átértük. Ez a festmény a hit értelmünkkel felfoghatatlan összetevőit a képzeleti kép által juttatja el hozzánk. És erre erősített rá a zene. Eddig művészeti alkotásokat néztünk, de a képzelet művészet nélkül is közvetíti a hitet. Megjegyzem, Calvin művészetellenes volt. Például most nézzük meg, hogy a morál területén hogy közvetítheti a képzelet a hit jelentését. Azzal kezdtem, hogy a képzelet és a hit oltalom alá vesz minket, oltalmába vesz minket. Hát ennek a képnek az is lehetne a címe, hogy Teréz anya oltalmában. Talán azt hiszük a szerzetesekről, hogy könnyű nekik, hiszen a szívükben állandóan ott van Jézus, A képzeletük is erről szól, mindig is érzik Isten jelenlétét és az oltári szentség jelenlétét. Hát persze, hogy így könnyű. De úgy nézzük ezt a képet, hogy Teréz anya esetében egyáltalán nem így volt. Nem, hogy nem érezte ezeket, hanem bizonyos szakaszaiban az életének még Isten létezésében is kételkedett. Bizonyára többet szenvedett, mint a mai nap vértanúja Szent Ágota. Ezekről a nehézségekről olvashatunk a Jöjj, légy a világosságom című könyvében. Azt mondja magáról ebben a könyvben, hogy ha valahol szent lennék, biztosan a sötétség szentje lennék. De a hite mégiscsak hatalmas volt, mert évtizedekig el tudta fogadni Jézus hiányát. Mondhatjuk úgy is, hogy nem tudott képzelődni a hitéről, nem tudta elképzelni, hogy Jézus vele van. Ennek ellenére hatalmas hite volt, így élt Jézussal együtt. És ebben a hiányállapotban történt, hogy egyszer oda ment hozzá egy újságíró, és azt mondta, hogy Teréz anya, amit te csinálsz, azt én $1 millió sem csinálnám. És erre azt válaszolta Teréz anya, hogy hát $1 millió én sem csinálnám, na de hát Jézusért. Még az úgynevezett sötétség korszaka előtt hallotta Jézus hangját, Jézus meghívta a missziós munkára. Ez a hivatása kezdetén volt, és utána évtizedekig, kb. 40 évig nem érezte azt a lelki kapcsolatot, amit mi esetleg úgy fogalmazunk meg, hogy a képzeletünkben is hívők vagyunk, átlelkesült hívők vagyunk. Tehát csak ez a hang kötötte Jézushoz, meg a hit. Ilyen körülmények között, ilyen hitbéli válságok között is úgy élt, hogy mindenki azt hitte, hogy hatalmas lelki gazdagságból táplálkozik. Nem így volt. Valószínűleg a lelkének képzelete töltötte ki az ürességet és a hite. Én azt szoktam mondani, hogy túl nagy örömöm telik az őszintességben ahhoz, hogy ne gyakoroljam. Elmondok tehát valamit magamról, egy kicsit bizalmas dolgot. Van egy elképzelt jelenetem, ezt még senkinek nem mondtam el, most nektek fogom elmondani és demonstrálni. Bemutatom, most megint egy kicsit akkor lekapcsoljuk a világítást. Én ezt nem biztos, hogy megtalálom, hogy hol, de miért megvan. A szereplők szentek lesznek, akik a képzeletemben megtestesítik ezt a jelenetet. Loyolai Szent Ignác, Avilai Szent Teréz és Néri Szent Fülöp. Jó szereplőgárda, ugye? Kedvenc jelenetem. De hát mondtam én az Ignációnak, hogy nem így kell a hintát lökni, de ő csak, mint egy jó vitéz, egy jó katona, erőteljesen lökte egy hintát. Azaz Avilai. Hát az meg szerintem még sohasem ült hintán. Az egyik oldalán a kötelet ilyen magasan fogta, a másik oldalon így lent. Nem csoda, hogy a hinta majdnem megfordult, megpördült maga körül. És a Néri Fülöp, az meg csak állt a kerítés mentén. Én úgysem leszek szent, hát én ebben most nem is szólok bele. Mert mikor ezt a jelenetet képzelem, vagy ezt játszom magamban a képzeletemben, akkor jókat szoktam nevetni. Néha egész fura helyzetekben is, ami nem kellemes. És amikor a legjobban benne vagyok ebben a nevetésben, ebben az elképzelt jelenet átérésében, akkor elkezdek imádkozni. És ilyenkor nagyon elmélyült az imám, nagyon őszinte az imám. Ha nem lenne hitem, akkor nem ez lenne a kedvenc jelenetem, akkor nem ilyesmiről képzelegnék. Más képzeleteim lennének valószínűleg. És ha nem tudnám ezt a jelenetet elképzelni, akkor nem váltódna ki a hitvágya, hogy most aztán imádkozzam. Akkor nem tudnék elmélyülni az imában. Akkor az elmélyülés nehezebben jönne. Bármiként is képzelünk, ezek a képek hatékonyabbá teszik a hitet. Előkészítenek, begyakoroltatnak rutincselekvéseket, olyan cselekvéseket, amelyek a hitre ösztönöznek minket. Például halljuk a déli harangszót, és ez alatt rengeteg kép átfut az agyunkon. Nekem az, hogy édesanyámmal imádkozunk a kimert leves felett, és ennek természetes folytatása az, hogy már mondom is az Úr angyalát. Az eddigiekből levonható, hogy a hitnek szüksége van a képzeletre. Minél mélyebb a hit, annál több képzeletre van szüksége. Mert így tud hatni az értelemre, így tud a hit dimenziójaig eljutni, a hit értelmi dimenziójaig eljutni. Hát akkor most lássuk, én már megvallottam a magam kis képzeleti játékát, lássuk, hogy mit kezdenétek ezzel a három kavicssal. Még az előadás elkezdése előtt mondtam, hogy gondolkodjatok róla, itt van három kavics, ha nem kötne semmi bennünket, semmi megszokott, semmi reális, akkor mit kezdenétek? Egyébként a játék ötletét egy megtörtént eseményből vettem. Montepulciánói Szent Ágnesnek adta egyszer Szűzanya ezt a három kavicsot, és azzal, hogyha majd sor kerül rá, akkor ebből építsen kolostort. És hát sor került rá. Befejezésül felolvasok egy vallomást. Aki írta, az annyit küzdött a hittel, mint kevesen. Élénk képzelete és rendetlen vágyai miatt a gyötrelmei nagyon erősek voltak. Kereste a hitet, de nem az elképzeltet, hanem a megéltet. Küzdött, de a maga erejéből nem jutott igazából el a vágyott célig. Aztán Ambrus püspök prédikációjait hallgatva ámulatba esett. Megkapta azokat a szavakat, amelytől a képzelete szárnyalni kezdett. És megkapta azokat az eszményképeket, amelyekhez már hűséges lehetett. Megkapta azokat a szavakat, amelyeken szívesen elgondolkodott. Aztán Isten tovább munkálkodott, és nem nyugodott addig, amíg Ágoston, mert hát róla van szó, Ágoston meg nem hallja azt az üzenetet, hogy vedd és olvasd a Bibliát, hogy aztán általa megkapassa a rászabott kegyelmet. Isten bizonyossá vált Ágoston számára, és belőle nyerte a hite számára erőforrást. Amit most felolvasok, azt úgy hallgassuk, hogy évtizedek képzeleti képeinek az összegzése, évtizedek képzeleti képeinek az erejéből született, és a megtalált hitének az öröméből születtek ezek a hálatelt mondatok. Oly későn szerettelek meg téged, te mindig új és régi szépség, későn szerettelek meg. De hogyan történhetett ez? Te bennem voltál, és én kívül voltam saját magamon. Hívtál engem, és a kiáltásod legyőzte a süketségemet. Felragyogtál, és fényességed elűzte vakságomat. Illatod felhője felgomolygott, és belélegeztem, és most epedek utánad, megízleltelek, és most éhezem és szomjazom rád. Megérintettél, és fellángoltam a békességért, amely tőled való. Még jó, hogy a Szentlélek fog helyettem beszélni, mert én nem tudom megtartani ezt az előadást. Gondoltam többször is, amíg készültem. Negyedszer ér az a felelősség, és az az öröm, hogy itt állhatok a Szent Margit templomban előttetek, és olyan dolgokról beszélhetek, amilyen dolgokról szeretek beszélni, a hitről, Jézusról, és olyanoknak, akik ezt érdeklődéssel hallgatják, és akik szeretnek engem. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Volt, aki messziről érkezett, volt, aki nem ment el messzire emiatt. Köszönöm Tolnai Máriának és dr. Rumszer Miklós plébános atyának az előadássorozat megálmodását. Köszönöm professzor dr. Rosta Istvánnak a szellemi tekintélyét, szellemi támogatását a sorozat számára. Nagy-nagy köszönet Kovács Géza akolitusnak a zenei bejátszásokért és az egyéb technikai segítségekért. Köszönöm Zarkáné Rozi szolgálatát. Köszönöm a Domján Designnak a paravánt, a Jézus Szíve templomnak a vetítővásznat. És hagyomány már, hogy ezzel a pásztoralakkal köszönök el, mert ennek az alázata mutatja meg igazán, hogy milyen hálás vagyok nektek, hogy meghallgattatok, és milyen hálás vagyok Istennek, hogy beszélni engedett. Ezért az estért Istennek legyen hála.
Istennek legyen hála, neked pedig köszönet, amíg hallgattalak, azóta szívemben a Szentírásban van egy nagyon fontos, sok nagyon fontos mondat van a Szentírásban, de együtt jutott eszembe, amikor Jézus megpróbálja a mennyek országának titkait elmondani a hallgatóságának, akkor azt mondja, hogy mihez is hasonlítsam a mennyek országát, mihez hasonlatos. Úgy tűnik, hogy Jézus is nehézséggel szembesül akkor, amikor le kell írnia emberi szóval a túlvilág örömét és boldogságát, amikor az emberi fogalom rendszerbe és a gondolkodásunk hűvös, hideg koordinátái közé kell zárnia az örök igazságokat. Megmondom őszintén, hogy nagy érdeklődéssel vártam ezt a mindegyiket, de ezt a mai előadást különösképpen is, hiszen hit és képzelet valami olyan emberi fogalmainkat és az emberi dimenzióinkat felülmúló kategória, amiről nagyon-nagyon-nagyon nehéz lehetett beszélni, megfogalmazni és átültetni az emberi szókészlet szintjére azokat a értelmünket felülmúló kategóriákat, amiről Klárit beszélt. Nagyon szépen köszönjük neked. Én biztos nem vállaltam volna ezt az előadást, zárójel bezárva utólagos vallomás, de te remekül megoldottad ezt a feladatot, és nem stiguláztam, hogy ez a negyedik volt, de ugye még hallunk tőled máskor mást is. Köszönjük szépen, Klári!